Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 81. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennállva. A 81. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. És a 487. dicséretünk első három versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 487. dicséretünk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 4. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az emberrel kapcsolatosak, aki az Isten törvényét nem képes betölteni, és mivel Isten törvényét nem képes betölteni, ezért örök élete Isten országában nem lehet. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyja Isten? Semmiképpen nem, sőt, felettébb haragszik, mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is. Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb fensége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse. Hitvallásunk tanítása után napi heti zsoltárunkat olvasom, a 27. zsoltárt, amelyben a következőket találjuk megírva. Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, és hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. A háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejts sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát felemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Hald meg, ó Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg útadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobjod ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét a mostani órában is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te voltál, aki magad elé szólítottál bennünket ezen a mai délelőttön, és te vagy az, aki meg is segítettél, hogy ide tudjunk jönni és érni. És köszönjük, hogy mindezt azért teszed, mert szeretnél hozzánk szólni, mert üzeneted van számunkra, amelyet most nekünk itt kell hallanunk. Köszönjük te neked, hogy tudhatjuk örök végzésedben, ott szerepel ez a mai nap is, és benne ott szerepel a mi életünk is ezen a helyen. Dicsőítünk téged azért, hogy nem a sors játéka az, hogy mi itt vagyunk, hanem tudhatjuk, hogy a te végzésed és akaratod, hogy meghalljuk és megértsük mindazt, amit te szólni kívánsz nekünk. Dicsőítünk azért, mert te még szóba állsz velünk, noha nem érdemeljük azt, hogy újból és újból keressél, hívjál és vonzál magadhoz. Te látod, hogy mennyi olyan bűn van a mi életünkbe, amely elválaszt bennünket tőled, és te látod a mi nyomorúságos életünket, amelynek semmi köze a te szentségedhez és tisztaságodhoz. Mégis köszönjük, hogy tudhatjuk rólad, meg szeretnél bennünket menteni, és igéddel azért jössz hozzánk, hogy a menekülés útját számunkra megmutassad. Dicsőítünk téged ezért a szeretetért, amelyet ma sem érdemlünk, és nem érdemeltük tegnap sem. Kérünk téged, fogadj bennünket kegyelmesen, és tartsd meg ebben az órában ezt a gyülekezetet, hogy megértve a te jóságodat, megértve a te elkötelezettségedet mellettünk, hadd nyíljon meg a mi szívünk te előtted. Segíts meg bennünket, hogy ne csak a padig, ne csak eddig a közösségig jussunk el ebben az órában, hanem hadd jussunk el te hozzád, drága mennyei édesatyánk. Hadd jussunk el a te előtted való alázatra, megnyílásra, hogy te betölthesd a mi életünket, hogy megváltoztathassál bennünket, hogy szomorúságunkban vigasztalást adhassál, hogy reménytelenségünkben reményt ébreszthessél, hogy elveszett mi voltunkban megszólíthass, visszahívhass bennünket, hogy örömünket még nagyobb örömmé változtassad. Kérünk téged, hogy így munkálkodj közöttünk és bennünk, hogy láthassuk a te csodádat, érezhessük a te jelenlétedet, és dicsőíthessünk téged engedelmes életünkkel. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 155. dicséretünk éneklésével. A 155. dicséretünket énekeljük a 84. zsoltárunk dallamára. Ez a dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, az első 9 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és levelet kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Kedves testvéreim, azt gondolom, senki előtt nem titok az, hogy ez a történet, amit felolvastam, a Szentírás egyik legérdekesebb megtérés története. Sokan használjuk ezt a fogalmat, egyre inkább a profán világ is használja ezt a fogalmat, hogy megtérés. De sajnos az az érzésem, látásom, hogy nem igazából vagyunk azzal tisztában, hogy mi ennek a szónak, ennek a fogalomnak az igazi jelentése. Gyakran hallani emberektől azt, hogy én megtértem ekkor vagy akkor, megtértem így vagy úgy, és bizony, amikor a részletek után kérdezősködve beszélgetünk, akkor kiderül, hogy a megtérés alatt sokan azt értik, hogy valamit egy kicsit másként kezdek csinálni, mint ahogy eddig csináltam. Vagy legalábbis megpróbálok valamit másként csinálni, mint ahogyan eddig tettem. Én azt gondolom, hogy azoknak az embereknek is, sőt különösen is azoknak az embereknek, nekünk, akik Isten házában megfordulunk igen gyakran, tudnunk kell pontosan azt, hogy mit jelent a megtérés. Különösképpen is érdekes ez a megtérés történet, Saul megtérés története, mert Saul egyébként egy vallásos ember volt. És amikor a megtérésről beszélünk, akkor mindig a bűnözők jutnak az eszünkbe, azok jutnak eszünkbe, akik börtönben ülnek, azok jutnak az eszünkbe, akik csalják az adót, azok jutnak az eszünkbe, akik nyilvánosan hazudoznak, és arra gondolunk, na nekik meg kellene térni. És nem jut eszünkbe az, hogy lehet, hogy Isten félő, vagy egy vallásos embernek is szüksége van a megtérésre. És ezért ma, mivel mindig magunkról beszélünk, és az ige, Isten igéje az hozzánk szól elsősorban, akik itt vagyunk, akik halljuk az ő igéjét, ezért ma szeretnék az apostol, a későbbi apostol, Pál apostol megtéréséről szólni a testvérek között, mint egy olyan megtérésről, amely talán a mi utunk is kellene, hogy legyen. vagy talán volt valamikor. Nem vonom kétségbe azt, hogy aki eljön Isten házába vasárnap délelőtt, különösképpen itt Békás megyeren 9:30, annak van valamiféle kapcsolódása az Isten országához, az Istenhez. Mert valószínű ezt az áldozatot azért vállaljuk be, mert valahol a szívünkbe van valami érzés Istennel kapcsolatosan. Kérdés azonban, hogy elég-e ennyi? Elég-e ennyi az élethez? És kérdés az is számunkra, ezt a történetet olvasva, hogy Isten megelégszik-e annyival, hogy a mi szívünkben van valami kis érzés ővele kapcsolatosan? Nos, testvéreim, ahhoz, hogy értsük a magunk sorsát, ahhoz először lássuk meg Saul sorsát, ennek az embernek a sorsát, akit más fordítások Saulusnak is neveznek, természetesen nem fogunk ezzel most vitázni, hogy hogyan is kell ezt átfordítani, lefordítani. Ugyanarról az emberről van szó, Saul, Saulus, aki aztán később a Pál apostol nevet kapta, vette, és így írta meg az Új Szövetség leveleinek döntő többségét. Nos, ki volt ez az ember? Ahogy mondtam, ez az ember egy vallásos ember volt, méghozzá egy vallásos zsidó ember. Nem akármilyen vallásos ember volt, már ebben is különbözött tőlünk, talán. Olyan vallásos ember volt, aki a vallásáért, azért, hogy ő a vallását gyakorolhassa, nagyon sok mindent megtett. A legtöbbször az ember azt gondolja, hogy a vallásért annyit kell csak tenni, hogy elmegyek a templomba, aztán kész. Na, Saul nem ilyen vallásos ember volt. Saulról azt olvassuk, mert ő maga mondja ezt el később egy vallomásában, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetében, az első versekben. Azt mondja, hogy ő egy olyan zsidó ember, aki Tarzusban született, ebben a városban nevekedett fel, Gamáliel lábánál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, és én is rajongtam az Istenért. Saul egy olyan vallásos ember volt, aki tanulta a vallását, tanulta Isten törvényét, magyarán energiát fektetett abba, hogy a vallását megismerje. Hogy azt az Istent, akit ő zsidóként tisztel, azt az Istent ő egyre jobban és egyre mélyebben megértse. Ma a vallásos ember általában ezt a plusz energiát nem szokta meghozni. A vallásos ember ma elmegy a templomig, esetleg adakozik, aztán hazamegy, és aztán egy hét múlva eszébe jut, akkor újra elmegy a templomba. Vannak olyan vallásos emberek, akik amikor bajba kerülnek, keresztet vetnek, vagy esetleg egy imádságot is elmondanak, de nagyon kevés az a vallásos ember, aki igazán mélyen azt mondja, hogy hát engem érdekel ez az egész dolog, túl azon, hogy mikor kell fölállni, leülni, hogy kell összetenni a kezemet, hogy kell énekelni. Engem érdekel ez a dolog, és én kész vagyok ebbe energiát fektetni, hogy azt az Istent, akit én tisztelek, azt valahogyan megismerjem. Hát nem tudom, mi kik közé tartozunk, szoktuk-e elővenni a Bibliánkat, szoktuk-e kicsit kutatni az Isten dolgait, szoktunk-e utána olvasgatni keresztény irodalomban, könyvekben, vagy csak azok közé tartozunk, akik jövünk, vagyunk, és bizonyára ez az Isten elégedett. Azért fontos ezt látnunk, mert Saul a maga meggyőződése alapján egy jó vallásos ember volt, aki járatos volt a vallása, az ő akkori hite minden dolgában. Gamáliel lábánál tanult szigorú törvényi nevelést, egy konzervatív iskolában tanult, ma így mondanánk, ahol nem cickázott ez a Gamáliel nevű ember, nem rózsaszín köntösbe öltöztette a dolgokat, hogy eladható legyen, hanem bizony nagyon szigorúan tanította az Isten törvényének a dolgait. És Saul így vette és így fogadta ezeket a dolgokat, és így vált ő meggyőződéses, vallásos emberré. Mert bizony ebből is látszik, testvéreim, hogy a nevelésnek milyen súlya van. A vallásos vagy erkölcsi nevelésnek is. Ez az ember gyermekkorától kezdve, fiatalságában ezzel töltekezett. És az ő egész élete később ilyen lett. Ma sokan fölteszik a kérdést azt, hogy arra a kapcsolatban, hogy a fiatalok miért nem vallásosabbak. Azért, mert nem kapják ezt a töltetet. Miért olyan a ma embere, amilyen? Mert ilyen töltetet kapott. Ezzel lett föltöltve, gyermekkorától, ifjúságáig, felnőtt korába, és bizony nem tud mást adni, nem tud mást képviselni, mint amivel feltöltötték. Nos, Saul egy iskola szigorú ősi törvényeit tanulta, fogadta magába, és döntötte azt el, hogy ő ezt képviselni fogja. Így mondja, nem csak nevelték őt, hanem azt mondja, ő benne megszületett egy rajongás Istenért. Ahogy ő megismerte az ószövetségi törvényeket, ő elkezdett Istenért rajongani. Testvérek, aki Istent megismeri, aki Istent úgy ismeri meg, ahogyan Isten magát kijelentette, az az ember ma is rajong Istenért. Az ma is rajong Istenért. Ha a szívünket és a lelkünket nem tölti be valami rajongás Istenért, akkor ott az a baj, hogy mi az Isten valahogy nem jól ismerjük. Vagy nem ismerjük még igazán. Arról, hogy mi a rajongás, persze sokféle hamis kép van ma ebben a világban, de azért a rajongókról mindannyian tudjuk, hogy talán az egyik legjellemzőbb vonásuk, hogy minden áldozatot meghoznak a rajongásuk tárgyáért. Mennek utánuk, követik őket. Próbálnak mindig a közelükbe lenni, és az egész életüket megtölti az, amiért rajonganak. Fiatal korunkban talán volt nekünk is poszter a szobánkban, amiért rajongtunk, körbevettük magunkat azzal, amiért rajongtunk, vagy akiért rajongtunk. Azt mondja Saulus később, hogy ő rajongott az Istenért. Ő ezzel vette magát körül. Ő megértette az Isten törvényét. Ő elkötelezte magát Isten mellett, és minden áldozatot meghozott azért, hogy Istennel lehessen. Kedves testvéreim, ebbe az Isten képbe azonban belecsúszott egy kis hiba. Mert azt mondhatnánk, hogy ha valaki ismeri a törvényt, ismeri az Isten kijelentését, meg még rajong is az Istenért, akkor mit akarunk mi már többet? Mi nem elég ez? Talán sok gyülekezetben ma is összetennék a kezüket szerte ezen a világon, hogyha olyan emberek ülnének a padokba, akik hát ismernek is valamit a hitükből, meg egy kicsit rajonganak is Istenért. Hát miért mondjuk azt, hogy ez nem elég? Miért mondjuk azt, hogy ezzel probléma van? Testvérek, azért mondjuk, mert Isten is azt mondta Saulnak, hogy ezzel a dologgal így probléma van. Hogy ez a kép, ez így nem tökéletes. És hogy itt van valami, amit ki kell igazítani. Pedig lelkülete szerint Saul nem csak rajongott az Istenért, hanem még többre is képes volt. Azt olvassuk róla itt az Abcsel 9-ben, hogy ez a fiatal ember annyira oda volt az Úrért, hogy személyes ellenségeinek tekintette azokat, akik ezt az ügyet sértették a véleménye szerint. És az ő idejében, az ő korában, az ő meggyőződésére, hitére, Istene való kapcsolatára úgy érezte Saul, hogy a keresztjének jelentik a legnagyobb veszélyt. Ezek a Jézus imádók és Jézus követők azok, akik az én vallásomra a legnagyobb veszélyt jelentik. És mit csinált Saul? Ez annyira rajongott az Istenért, hogy önkéntes munkát vállalt. Azt olvassuk, hogy elment a főpaphoz, kért tőle különböző engedélyeket, és azt mondta, hogy én elmegyek külföldre is, Damaszkuszba, hogy kikutassam ezeknek a keresztjéneknek ott a táborát, mert biztos onnan is befolyásolják itt a dolgokat, amik Jeruzsálemben meg Izraelben történnek. Én elmegyek és kikutatom az ottani dolgokat, mert értek hozzá, mert tehetséges vagyok, azért, hogy megvédjem a hitemet és a meggyőződésemet, hogy megvédjem a törvényt. Kedves testvérek, a vallásos ember ritkán jut el a rajongásig, de még ritkábban jut el odáig, hogy a vallását, vagy a hitét igazán komolyan kész legyen megvédeni. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi az, ami veszélyezteti a mi vallásunkat. Valljuk meg őszintén, nem tudjuk. Az ember mindent olyan ártatlannak lát maga körül a világba. Jó, hát ahhoz nem járulunk hozzá, hogy valaki itt igyon, vagy dohányozzon a templomba, mert azért valahol mégis szabunk egy határt, de a legtöbb vallásos ember a világban folyó szellemi áramlatokat nem látja veszélyesnek. Mindent össze lehet boronálni és össze lehet önteni, az újkor leginkább így nevezett tünete a szinkretizmus, ahol a különböző szellemi irányokat összeöntjük egy bödönbe, megkavargatjuk és azt mondjuk, jó, ez így. Na, ez a vallásos ember mentalitása, a mai vallásos ember mentalitása, de Saul több volt ennél. Ő egy igazi vallásos ember volt. Ismerte a vallását, rajongott érte, és kész volt megvédeni a vallását. Azt mondta, azok ellenségeim, akik az én hitemet, meggyőződésemet támadják a maguk nézeteivel, kész volt ezért áldozatot is hozni. Szeretném, ha látnák a testvérek ennek az embernek az elkötelezettségét. Az elkötelezettségét Isten mellett. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy valami hiba van a gépezetben. Miközben rendkívül irigyésre méltó. És úgy tekintünk rá, hogy jó, hát csak a fele volna meg bennünk. Ismeretnek, rajongásnak, hitünk védelmének, már elégedettek lennénk, de mégis azt látjuk, hogy Istennek ez a dolog, ebben a formában, ahogy Saul gyakorolja, nem tetszik. Nem tetszik. És az Isten előtt nem elégséges. Mert van ennek az egész képnek, amit Saulról látunk, egyetlen egy hibája, ez pedig az, hogy Saul nem ismeri el Jézus Krisztust. Pont a keresztjének ellen veszi fel a harcot és a küzdelmet, pont őket látja a legfőbb és legnagyobb ellenségnek, akik Jézus Krisztus követői. Saul nem ismeri el Jézus Krisztust. Nem vitázott ő egyetlen egy keresztjénen se az, hogy Jézus Krisztus volt-e vagy nem volt, mert tudta, hogy Jézus volt. Nem élt ő annyival később Jézusnál, hogy tagadnia kellett volna Jézus létét. Saul egyszerűen azt tagadta Jézus személyével kapcsolatosan, amit később minden körülmények között a leginkább bizonyított, és amelyet képviselt, hogy Jézus él. Saul életében ez volt az igazi probléma a keresztjénekkel. Hogy ezek azt hirdetik, hogy ez a Jézus él. Miközben mi nagyon helyesen keresztre feszítettük őt. A Jézus nem élhet. Meghalt. És mivel ő nem Isten, hanem egy Názáretből jövő proféta, ezért ő nem élhet. És mindenki, aki azt tanítja, hogy él, és követi ennek a Jézusnak, a Názáretinek a tanítását, ez mindenki hazudik. És még csak lehet, hogy ez se izgatta volna Sault, ha ennek a názáreti Jézusnak ne lett volna köze az ő vallásához. De mivel ez a názáreti Jézus is zsidó volt, és a vallást tanította, csak egy kicsit másként, tovább, mélyebben, azt mondta, én vagyok az út. Na ezért piszkálta Sault ez az egész ügy. Ez a Jézus nem élhet. Ez a Jézus nem vihet el embereket a maga követésébe. Saul úgy tekintett a keresztényekre, mint tévtanítókra, mint hazugokra, akik egy hamis állítás alapján, hogy tudnék Jézus föltámadott, elhitetik az emberekkel azt, hogy amit Jézus a keresztre feszítése előtt tanított, az mind megáll és igaz. Mert hogy a feltámadásával hitelesítette azt, amit ő korábban tanított. Saul úgy gondolja, hogy ez egy hazugság. Jézus nincs. Nem él. És addig, amíg nem sikerül elhallgattatni ezeket a keresztényeket, akik ezt hirdetik, hogy Jézus feltámadott, hogy az, amit tanított, az igaz, addig az én vallásom igenis nagy veszély alatt van. Ezért indul el. És ezért határozza el, hogy tűzzel és vassal minden körülmények között a keresztényeket hidegre teszi. Mindenkit, akit talál. Nincs disztingváció, nézzük csak, hogy írja itten. Férfiakat és nőket is. Nincs különbség. Saul mindenkiben a legnagyobb ellenséget látja. Látjuk az ő rajzát, látjuk az ő istenképét tehát. Egy olyan ember, Isten képe ez, aki elkötelezett Isten mellett, de Jézus nélkül. Egy olyan ember áll előttünk, akinek az Isten képébe nem fér bele Jézus Krisztus. És nézzétek, mi történik ezen az úton, és mitől válik ez az út Saul megtérésévé. Ezen az úton Jézus fölfedi magát Saul előtt. Fölfedi magát Saul előtt. És ez a találkozás Jézussal Saul életét egy pillanat alatt átrendezi. Átrendezi. Az ő egész gondolkozását, az ő egész felfogását átrendezi ez a döntő találkozás. Amikor ő és Jézus Krisztus szembe kerülnek egymással. Csodálatos tanítása ennek a történetnek, testvéreim, az, hogy Isten nem akar senkit a vallásosság szintjén hagyni. Bennünket sem. Nem tudom, milyen a mi Isten képünk, milyen indulatok vannak a szívünkbe, milyen rajongás vagy elkötelezettség van bennünk a vallásunkkal kapcsolatosan, és nem tudom azt sem megmondani a testvérek sokaságáról, hogy Jézus hozzerepel a mi Isten képünkbe. De egy dolgot tudok, hogy Isten senkit nem akar az itt lévők között sem egy hamis vallásosságban hagyni. És nem akarja Isten azt, hogy mi úgy alkossunk róla képet, hogy abba Jézus nem fér bele, hogy mi úgy akarjunk hozzá ragaszkodni, hogy Jézus ebben az egész ügyben csak egy mellékszereplő lesz. Mert a vallásos ember egyik legfőbb jellemzője ma is, hogy Istenről még csak-csak akar hallani, Isten nevét még csak-csak a szájára veszi. Na de Jézus, hát persze egy fontos szereplő, de igazából nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk elmondani, megfogalmazni, és ha azt kérdezem, Jézus Krisztussal találkoztál-e, ismered-e őt személyesen, tudod-e, hogy ő mennyire fontos, akkor nagyon sok ember szétteszi a kezét. Tehát a jó Isten nem elég? A jó Isten nem elég? Testvéreim, hirdetem nektek azt örömmel, hogy Isten nem akar senkit benne hagyni egy tévhitben. És egy nagyon jó dolog, ha valaki Isten közelébe kerül, és egy kép születik az életében arról, hogy kicsoda Isten, de Isten ezt a képet szeretné igazgatni. És az ember életében a megtérés nem az, hogy bemegy egy vallásba, egy keresztény vallásba, hogy betér egy templomba. Nem ez a megtérés, testvéreim, hanem a megtérés az, amikor a mi Isten képünkben Jézus Krisztus a maga helyére kerül. Arra a helyre kerül, ami őt megilleti. Hát így kellett történjen Saul életébe is. Isten úgy állította meg őt, ahogy csak keveseket szokott megállítani. Azt olvassuk, hogy mennyei fény ragyogott rá Saulra, ott egészen közel Damaszkuszhoz. Gondolom tele volt már a feje a tervekkel, talán arról beszélgettek az utitársakkal, hogy milyen technikával kéne becserkészni a keresztényeket, hogy kéne közéjük lopózni, hogy kéne őket átrázni. Na hát persze úgy nem állíthatunk be Damaszkuszba, hogy mi vagyunk az inkvizítorok Jeruzsálemből. Biztos, hogy tele volt ezzel a fejük. Abból a szent meggyőződésből, hogy mi szeretjük Istent, és ezt most meg kell csinálnunk. És akkor egyszer csak jön a mennyei világosság és a mennyei fény. Valahogy hasonló, mint a pásztorok fölött, amikor kiragyogott az ég, az Isten országa egy pillanatra. Csak nem lehetett alva maradni. Nem úgy történt, hogy na hát, mi történik itt, érdekes égi jelenség. Ott mindenki tudja egy pillanat alatt, hogy ez az Isten világa. Mint ahogy a pásztorok sem kételkedtek ebbe a dologba. Hogy az Isten világa nyílt meg előttük. Úgy érdekes módon Saul sem kételkedik abba, hogy az Isten világa nyílt meg előtte. Mert mit olvasunk? Elhangzik egy mondat. Saul, Saul, miért üldözöl engem? És gondolom, hogy Saul fejébe pörögnek a gondolatok. Hát ez, ami történik, hát leestem a lóról. Ilyen világosság van. Hát itt ez nem lehet akármi. Hát ez valami isteni dolog, de én az Isten nem üldözöm. Hát én az Isten szeretem. Hát én ragaszkodom hozzá. Azt mondja ez a miért üldözöl engem. Milyen érdekes Saul kérdése. Azt kérdezi, ki vagy Uram? Álljunk csak meg. Hát ha Isten, akkor megmagyarázom neki, hogy én nem üldözöm. Hát de ki vagy Uram? Így a hang így válaszol a személy ott. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Kedves testvéreim, talán fel tudjuk azt fogni, hogy mi zajlott le ennek az embernek a szívébe és a lelkébe, meg az értelmébe. Egy Jézus, az a halott Jézus, akit a keresztjének, aki a keresztjének azt mondja, hogy föltámadott. Na de hát az meghalt. De most itt egy mennyei jelenség. Én még a lóról is leestem. És azt mondja, hogy ő Jézus, akkor ez a Jézus mégiscsak él. Akkor nem halt meg. Saul agyába kattogtak a kerekek. Mert ismertem a keresztjének tanítását. Tudta, hogy hogy kell őket cáfolni. És most ebbe a fogaskerékbe, vagy ebbe a rendszerbe beleullott egy kavics. És az egész rendszer összeborult egy pillanat alatt. Mert Saul ezt a rendszert arra építette fel, hogy Jézus nem él. Nincs. És most bemutatkozik neki Jézus. Itt vagyok, Saul. Az egész rendszer egy pillanat alatt újra kell, hogy épüljön. Saul tudja, hogy amit én eddig csináltam, az akkor mégiscsak az Isten elleni legnagyobb vétek. Saul tudja, hogy amiben én benne vagyok, hát az egy óriási probléma. Hát én szeretem az Istent, nem szeretem Jézust, de most a mennyből azt mondja nekem Jézus, hogy én itt vagyok, én élek. Saulnak a látása, a lelki látás, az értelmi látás egy pillanat alatt és még helyre kerül. És ő megérti azt, amit minden embernek meg kell érteni, mert csak így tér meg az ember, hogy Jézus Krisztus valóban az út, az igazság és az élet. Megérti Saul egy pillanat alatt, hogy ez a Jézus él. És minden igaz, amit mondott és tanított. Igaz az, hogy ő az út az atyához. És igaz az, hogy senki nem mehet az atyához, csak ő általa, mert ő most is ott van. Saul megérti, hogy ez az igazság, amit a keresztények mondanak, hogy Jézus, a Názáretből jövő Jézus a Messiás. És megérti Saul, hogy tényleg ez az igazság, mert ott van az Atya jobbján a mennybe, ahonnan engem megszólít. És Saul azt is érti egy pillanat alatt, hogy Jézus az élet. Mert ő akkor mégiscsak előjött a halálból, mégiscsak feltámad, ha beszél hozzám, akkor él. És akkor igaz az, hogy ő az élet. És Saul azt is megérti egy pillanat alatt, hogy igaz az is, hogy senki nem mehet az Atyához, csak Jézus Krisztus által. És rádöbben abban a pillanatban arra, hogy én sem mehetek Istenhez, csak Jézus által. Egy addigi kép a vallásról, az önigazságról, az összedől. És azt mondja Saul, hogy hát igazából ez megbukott az én elméletem. Ez kevés ahhoz, hogy az Istenhez menjek. Kevés az ismeret, kevés a rajongás, kevés az elkötelezettség, ha nincs ott benne Jézus Krisztus. És megnyílik Saul szeme az igazságra, arra, hogy nincs Istenhez való menetel, nincs üdvözítő Isten Jézus Krisztus nélkül. Meg se tud szólalni. Meg se tud szólalni. Lehet, hogy értek már ilyen meglepetések bennünket az életünk folyamán, amikor a jól fölépített rendszereink összeborultak egy pillanat alatt, és tényleg nem jut az ember szóhoz. Nem jut az ember szóhoz. Amit addig szépen egymásra rakott és fölépített, az egy pillanat alatt lesöpörtetik az asztal, és az ember ott áll némán. És azt mondja neki az Úr, kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, hogy mit kell tenned. Majd megmondják ott neked, hogy mit kell tenned. Most ez a dolgod, Saul. Menjél el, oda Damaszkuszba, ahova tartottál. Majd én oda küldök valakit. Hogy még nagyobb bizonyosság ébredjen a szívedbe afelől, hogy én élek. Maradj vesztek, Saul. Nem kell beszélned. Gondolkozzál. Olyan beszédes az, amivel ez a szakasz befejeződik, hogy 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Tehát értjük, hogy ez a találkozásot Jézussal nagyon megrendítette Saulust. Az addigi egész életét megrendítette. 3 napig a sötétségben bezárva, az se jut eszébe, hogy egyen meg igyon. Mert gondolkozik. Gondolkozik azon, ami vele történt. Kedves testvérek, arról beszélünk, hogy a megtérés mit jelent a Szentírásban, az Új Szövetségben. És egy olyan embert láttunk, akiről azt gondolnák, hogy neki már nem kell megtérni, mert ő ott van. Benne nyakig a vallásban, példaadó módon. De ennek az embernek egy valami hiányzik az életéből, Jézus Krisztus. És amikor az ő megtéréséről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a megtérése nem más, mint Jézus Krisztus fölfedezése, Jézus Krisztus titkának megértése. A megtérés ma is ez, testvérek. Mindegy, hogy honnan jön az ember. De mivel mi itt legalább vallásos emberként vagyunk, kell, hogy hirdessem a testvéreknek is azt, hogy a vallás nem megtartó dolog. Nem üdvözítő dolog. Az üdvözítő az Jézus Krisztus. Egyedül ő róla mondja a Szentírás, hogy ő a mi üdvösségünk, és ő a mi üdvözítőnk. És ha egy olyan istenképünk van, amelyben Jézus Krisztus nincs benne, és amely istenképben Jézus Krisztus nem az út, az igazság és az élet, akkor mi még nem gondolkozunk jól az Isten dolgáról. És akkor talán még az örök élet sem a miénk. De Jézus eljön hozzánk is, ebben a mai világban is szól neked, és szól nekem is. És azt szeretné, hogy végre megkérdezzed tőle, hogy ki vagy te. Ki vagy te? Azt gondolom, hogy Jézus mindannyiunkkal szeretne beszélgetni, és beszél is velünk az igén keresztül, és azt mondja ma neked és nekem is, hogy én feltámadtam és élek. És megerősíti azt, amit a tanítványoknak mondtak az angyalok, hogy ahogy láttátok őt elmenni, úgy fog visszajönni. Azt mondja Jézus, vissza fogok jönni azokért, akik engem ismernek, azokért, akik engem választottak. Akik megértették azt, hogy az Atya országába, a mennybe nem juthatnak el, csak én általam. És akik megértve az én buzdításomat, a szívüket és a lelküket megnyitották előttem. Kedves testvérem, szól ez az ige, ma neked szól az Isten szava, téged keres Jézus Krisztus, és azt mondja neked, nincs élet nélkülem. Nincs élet nélkülem. Itt a földön sincs, és a halál után sincsen. Örök életed nélkülem. Kell-e nekünk Jézus Krisztus? Azzal fejezem be, testvéreim, hogy a mi Úr Jézus Krisztusunk a legnagyobb szeretettel van azok felé, akik talán az ő ellenségei is. Nem lenéz téged és engem azért, mert nem akarjuk őt a helyére állítani az életünkbe. Nem fordult-e Saultól se. Ennyibe tellett volna Jézusnak, hogy Sault elnyomja. Egy villám is elég lett volna. Bármi, de Sault szerette, és mindent megtett azért, hogy az ember megtérjen. Hogy megértse Jézus Krisztus titkát. És én szeretném azt a meggyőződésemet hirdetni közöttetek, hogy akiket Isten arra választott, hogy Jézus Krisztust megismerjék, mint megváltójukat, mint az utat, az életet és az igazságot, azokkal ma is meg fogja tenni. Mindegy, hogy milyen akarat feszül bennünk, Isten felé vagy Isten elleni akarat, hirdetem nektek, hogy Isten Jézus Krisztus véghez viszi a maga akaratát rajtunk. És ez nekünk jó reménységre ad okot. A magunk életével szembe is, és azok életével szembe is, akik felül talán reménytelenségbe vagyunk. Az az Isten akarata, hogy az emberek megtérjenek, hogy te és én megtérjünk oda Jézus Krisztushoz, az üdvözítőhöz, és ezért ő mindent megtesz. A megtérés azt jelenti az életünkben, hogy Jézus Krisztus oda kerül az őt megillető helyre. Az Isten képünk fókuszába, a központi helyre. Adjon nekünk Isten ilyen megtérést, ilyen ébredést, vagy éppen visszatérést ő hozzá. Amen. Kedves testvéreim, a 272. dicséretünk első versét énekeljük most, a 272. dicséretünk első versét, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, te ismersz bennünket, és tudod, hogy mi van a mi szívünkbe, és te vagy az, aki igazán látod azt is, hogy mi meddig jutottunk el veled kapcsolatosan. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te megállítasz ezen a mai vasárnapon mindannyiunkat, akik itt vagyunk, vagy halljuk ezt az ige hirdetést, és Szeretnéd, ha számot vetnénk az életünkkel, azzal, hogy ki is vagy Te nekünk. Segíts meg bennünket, hogy miközben a Te szavad elér hozzánk, hadd jusson a mi szívünk döntésre. Olyan sokféle Isten képünk van, amelyből hiányzol a legtöbbször, amelyben nem Te vagy az egyedüli üdvözítő, nem Te vagy a bűnbocsánat, nem Te vagy a világosság, nem Te vagy a szeretet. Köszönjük, hogy most keresel bennünket, hogy igazgassál, hogy kivegyél bennünket hamis gondolatainkból, olyan Isten képeinkből, amelyek nem visznek bennünket üdvösségre. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy megérthessük azt, hogy Te nélküled nincsen üdvösség, és megértsük azt is, hogy Te általad mégis a bűnbocsánat és a kegyelem útján közünk lehet az Atyához, mint fiaknak. Urunk, kérünk, hogy munkálkodj így a mi szívünkbe is, vezesd a mi gondolatainkat, hogy eljuthassunk a melletted való döntésre. Adjál nekünk csendet, ahogyan Saulnak is adtad, hogy igazán a szívünk mélyére tekinthessünk a Te világosságodban. Kérünk Téged, hogy áld meg gyülekezetünket, és szaporítsál bennünket még inkább a megtérőkkel. Könyörülj meg rajtunk, hogy akik megismertük a Te kegyelmedet, hadd tudjunk éretted rajongani, hadd legyünk készek Téged egyre jobban megismerni, és hadd legyünk készek hitünket, meggyőződésünket védeni, továbbadni. Adj nekünk ehhez bátorságot, elkötelezettséget és erőt. Kérünk Téged, hogy így áld meg a mi gyülekezetünket lelki növekedéssel is. Emlékezzél meg mindazokról, akik ma nem tudnak itt lenni közöttünk. Légy a gyengékkel, betegekkel, kórházakban lévőkkel, hogy hozzá tudjanak kiáltani ezen a mai napon is, el tudjanak csendesedni Te előtted. Hallgass meg az ő könyörgéseiket, de eléd hozzuk gyászolóinkat, bajba jutott testvéreinket, és eléd hozzuk mindannyian önmagunk életét. Urunk, segíts, hogy jól láthassuk a dolgokat a magunk életében, a mások életéren vonatkozólag is. Kérünk Téged, hogy kísérj bennünket kegyelemmel a jövő héten, hogy a Te áldásoddal élhessünk, és ezt az áldást közvetíthessük környezetünkben is. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, térjünk vissza az ige üzenetéhez. Ebben segít bennünket a dicséret, a 272. dicséretünknek a harmadik és a negyedik verse, hogy így indulhassunk el Isten házából. A 272-es dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem útál.
Isten tészen, ő engem meg nem utál. Mint jó orvosom, hogy tészen,